Hétvégén világszerte megemlékeznek a protestáns felekezetek arról, hogy 1517. október 31-én Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, ezzel útjára indult a reformáció. Debrecenben a református nagytemplomban szombaton 17 órától kezdődik ünnepi istentisztelet a reformáció emléknapja alkalmából, majd koszorúzás lesz az emlékkertben a reformáció és a gálya rabok emlékműveinél. A jeles nap egyház történeti jelentőségéről, a történelmi környezetről és az előtte és utána zajló hitvitákról hallhatnak Olay Ilona interjújában.
Október 31-e a reformáció ünnepe, a reformáció emléknapja, hogy miért azzal a legtöbben tisztában vannak, de egy kis történeti áttekintésre, az egész ünnep megágyazására kérem Barát Bélát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorát, az Egyháztörténeti Tanszék egyetemi tanárát. Szóval mi vezetett idáig, hogy most október 31-én a reformációt ünnepelhetjük?
A középkori nyugati egyház válsága volt az egyik ilyen konkrét indító ok, amely nem köthető csak a 16. század elejéhez, ott az 1517-ben elindult folyamatokhoz, hanem már a korábbi évszázadban is elég egyértelműen megmutatkozott az egyház életében, hiszen akár a pápaság intézményének a megoszlása, ugye az e körüli viták, a zsinatok, amelyek az előző évszázadot jellemezték, tükrözik ezt a fajta helyzetet, és különböző reformjavaslatok születtek ebben az időszakban, amelyek mind-mind megelőzik Luther Márton reformátori művét. Természetesen a dátum az Luther munkásságához kötődik. Ő szerzetesként, biblikus teológusként indítja el ezt az eseményt, konkrétan wittenbergi egyetemi tanárként, és ugye ez a legendás történet, hogy a vártemplom kapujára kitűzi a maga tételeit, a reformáció kezdő időpontja, illetve eseménye, amit hát ugye első időszakban német nyelvterületen, azután pedig világszerte konkrétan ehhez a naphoz, illetve ehhez az eseményhez kapcsolódóan ünnepelünk. A magyarországi református egyházban is nagy múltra tekint vissza már ez a megemlékezés, bár azt is el kell mondanom, hogy az elmúlt évszázadokban nem feltétlenül csak ez a konkrét dátum volt az, amikor megtörténtek ezek a reformációs megemlékezések.
Megvoltak a reform törekvések, változóban volt az egyház. Mi az, ami Luther tételeit, vagy ezt az időpontot megkülönbözteti a többitől? Miért lett ez egy ilyen sorsfordító lépés?
Szeretném hangsúlyozni, hogy maga a közeg vevő volt erre a reform kezdeményezésre.
Akkor érett meg rá a helyzet, meg az idő?
Nyilvánvalóan ez a fogékonyság kellett hozzá. Tehát amikor ő a maga konkrét tételeit megfogalmazza, egy olyan pontot talál a késő középkori egyház életén, a búcsú cédula, árusítás és akkor az emögött meghúzódó elképzelések, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy ezt a változás sort elindítsák. Tehát ez mindenképpen kellett a kor szellem is hozzá. Másrészt, mint említettem, Luther egy biblikus teológus volt, ő maga nem nevezte reformációnak, amit tesz, hanem, és általában a reformátorok is Isten igéje prédikálásának, Isten igéje napfényre hozatalának nevezték a saját tevékenységük lényegét, tehát teljesen egyértelmű, hogy Isten igéjének a felfedezése, Isten igéjének a megértése vezette őket. És ezt az évszázadot, a 16. századot szokták a felfedezések korának is nevezni, amikor bizony-bizony nagyon sok európai felfedező indult más földrészekre, tehát maga a korban benne volt, magában a kor lelkületében, szellemében ez a fajta felfedező szándék, és hát mi lehetne ennél nagyobb felfedezés a keresztény ember számára, mint hogy Isten akaratába közvetlen módon beletekintsen. Természetesen a humanisták tevékenysége is hozzátartozik ehhez a korszakhoz, leginkább Erasmust szoktuk emlegetni, de sokan mások is voltak, akik humanistaként Isten igéjének az eredeti nyelvű feltárására tették fel a munkásságuk jelentős részét. Ugye ez azt jelentette, hogy görög, illetve héber nyelvű bibliai szövegeket tanulmányoztak, és magyaráztak, értelmeztek a kor számára, illetve az egyházatyáknak az írásaival is ugyanezt tették, és ezek a fajta háttértörekvések is hozzájárultak ahhoz, hogy a korszakban igenis nagyon komoly igény fogalmazódott meg a reformátori tanok iránt.
Isten igéjét felszínre hozni, így fogalmazott, elvinni a hívekhez, megmutatni anyanyelven, érthetően, visszanyúlni az íráshoz. Azt hiszem, ez az egyik olyan kulcs, ami az elmúlt több mint fél évezredben sem változott.
Igen, tehát magának Luthernek a reformátori tevékenységének is lényeges eleme volt a szentírás német nyelvre, tehát nemzeti nyelvre fordítása, de más reformátorok is foglalkoztak Biblia fordítással. Itt valóban az a fontos, hogy minél hitelesebb legyen ez a nemzeti nyelvű Biblia, amit eljuttatnak a széles olvasókhoz. Ugye ez azért is fontos hangsúlyozni, mert a korszak a nyomdászat felfedezésének, illetve széles körű elterjedésének is a korszaka, amikor a tömegtájékoztatásnak ez az első eszközrendszere igazándiból a maga fénykorába lép, és igaz, hogy nem nagy számú kiadványok készülnek ekkor, nyomdászati kiadványok, de több száz példányban azért mégiscsak egy-egy kiadás el tudja érni a maga, hát mondhatnánk, hogy szűk körű olvasó közönségét, hiszen az írni-olvasni tudás is egy szűkebb rétegnek volt a sajátja a korban. De ez a fajta eszközrendszer is megelőzte ezt. Maga az igény is megjelenik széles körben, hogyha eredeti héber görög nyelven nem is, de a saját anyanyelvén kiki olvashassa a szentírást, és az a műveltebb polgári nemesi réteg, amelyik már azért az írni-olvasni tudás birtokában volt, egy ilyen szélesebb körű érdeklődői közeget adott, természetesen az egyházi értelmiség mellett, amely szintén intenzíven foglalkozott a korszak mindenféle egyházi, illetve teológiai kérdéseivel.
1517 fordulópontot hozott, bár, hogy ön is hangsúlyozta, itt eredendően nem arról volt szó, hogy új egyházat, új felekezetet alapítsanak, a katolikus egyház megreformálása lett volna a cél. 1517 után hogy alakult, ha már egy egyháztörténeti szempontból beszélgetünk, ez a vonulat?
Valóban egyfajta vitasorozat indul ekkor, ami elvezet oda, hogy a pápa átokbullát ad ki Lutherre és a követőire, tehát különböző fázisok következnek a következő évtizedekben, amelyek már nem kötődnek csak Luther személyéhez, munkásságához, hanem egy szélesebb kört érintenek. És ezek a hitviták azok, amikor pontosodik, kiformálódik a reformátori tanítás. Ugye ezt ma az egyháztörténeti írásban hagyományosan a négy szólával szoktuk összefoglalni. Ugye egyedül kegyelemből, hitáltal, Isten igéjére, egyedül Krisztusra hivatkozva lép tovább az egyház ebben az időszakban. Ezek azok az szempontok, amelyek a reformátorok tevékenységét meghatározzák, és ezek körül egy egész teológiai rendszer alakul ki, illetve fogalmazódik újjá a keresztény teológiának a rendszere.
A protestáns felekezeteket ez a négy alapelv ugye összetartja, de ugyanakkor mégiscsak megtörtént egyfajta szétválás. Ez abból adódott, hogy ahogy fejlődött a gondolkodás, a hozzáállás, a hitviták más területre tevődtek át, és részletekben menően ütköztették az érveket az egyes ágak képviselői, úgy differenciálódott ez az új vonal?
Igen, tehát voltak bizonyos vitapontok. Az úrvacsora kérdése ilyen volt például, amely hát valóban olyan vitákat generált, nem csak a középkori egyház és tanrendszer védői, hanem az azzal kapcsolatban kritikusan állást foglaló teológusok részéről is, hanem a reformátorok között is különböző irányok jelennek meg. Hosszú időnek kell ahhoz eltelnie, hogy ezek a irányok, teológiai irányzatok önálló felekezetekké szerveződjenek, de ez a folyamat valóban ilyen vitákkal indult el. És itt valóban egy idő után tanrendszerek állnak részben egymás mellett, részben egymással szemben, és hitvallások születnek. Tehát alapvetően a korszak egyik sajátja, hogy hitvallások sokasága készül, amelyek jelentős részben ugyanazokat a teológiai problémákat tárgyalják újra, illetve a régi hóegyházi hitvallások és teológiai tanításokhoz való viszonyt is megfogalmazzák. A reformáció nagy egyéniségeit, teológus egyéniségeit vesszük sorra. Luther munkatársa Melanchthon egy ilyen kiemelkedő alakja volt a reformációnak. Ott már rögtön látható az a fajta sokszor apró eltérés, mely aztán később egészen új irányokhoz is vezet. Ami kezdettől fogva látszik, hogy a különböző német-római birodalom tartományaihoz, fegyedelmeihez köthető reformátori irányok mellett megjelenik a korabeli nagyvárosok reformációja, tehát ez egy más millió, egy más egyházi közeg volt, mint ahogy meg szoktuk különböztetni a svájci reformációnak a képviselőit is. Tehát az a számunkra nagyon sematikus kép, hogy van a evangélikus, luteránus teológia és teológiai irányzat, illetve a református vagy elvét irány, emögött a korszakban különböző irányzatok és személyiségek sorát lehet megemlíteni. Természetesen Zwinglinek, Bullingernek, Calvinnak, Bézának a szerepe, tehát a reformáció legközismertebb személyiségének, teológusoknak nevét kiemeljük, viszont még több és különböző résztanításokhoz kötődő személyt lehetne megemlíteni.
1517 viszont mindannyiunk ünnepe, tehát azt hiszem, ez pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a kisebb különbözőségek ellenére azért a fő dologban egyetértünk, és ez az, ami összetartja a felekezeteket, így a több mint fél évezred távolából is.
Igen, és itt is azt szeretném hangsúlyozni, hogy részben a protestáns egyházakat, részben pedig a keresztény egyházakat több elem köti össze, mint ami szétválasztja, illetve a szétválasztó elemekre persze felhívjuk a figyelmet, de mégiscsak az alap meggyőződésünk alapít azonos. És később majd a felvilágosodás korában kezdték el hangsúlyozni, hogy nem ezeket a szétválasztó elemeket kell, ugye ezeket a vitáspontokat hangsúlyozni, ugye a különbségekben kell versenyezni egymással, hanem a hitünk megélésében, keresztény hitünk kiteljesítésében lehet megtalálni a keresztény közösségek helyes együttélésének a módját.
Barát Bélát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorát, az Egyház Történeti Tanszék egyetemi tanárát hallották a Reformáció emléknapja alkalmából.